Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki pedig itt van velünk a vonalban, nem más, mint Magyarics Tamás, az ELTE professzor emeritusa, Amerika szakértő. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
Jó reggelt kívánok!
Amiről beszélgetünk most, első körben ez ugye a tegnap beharangozott Trump-Putyin telefonbeszélgetés. Milyen részleteket lehet tudni most?
Hát most még túl sokat nem. A lényeg az, hogy Putyin bizonyos feltételeket támasztott azzal a megállapodással szemben, amit az amerikaiak és az ukrajnaiak Riadban elértek, azt a 30 napos tűzszünetet értem ez alatt. És Putyin általában azt szokta ilyenkor mondani, nem csak erre vonatkozva, hanem korábbi sajtótájékoztatókon is, hogy ők az átfogó rendezésre törekednek, tehát nem egy 30 napos tűzszünet, adott esetben a frontvonalak hol húzódjak, hol nem, hanem egy olyan átfogó rendezésre törekszik, ami hát részesen egy új európai biztonsági struktúrát jelentene, még pontosabban azt jelentené, hogy Ukrajna lemondana arról, hogy a NATO csatlakozzon, nem jelenhetnének meg a NATO országbeli katonák Ukrajna területén, tehát ez a békefenntartókra vonatkozna, ha egyáltalán békefenntartókat küldenének az ukrán-orosz frontvonalra, és ezen kívül pedig azt követeli, hogy az ukrajnai politikai vezetés változzon meg, az oroszok az ukrajnai politikai vezetést sokszor nácinak nevezik, arra utalva, hogy a kijevi vezetésnél, a vezetésben, illetve a kijevi vezetés támogatók között azért eléggé sok, eléggé megkérdőjelezhető ideológiájú ember is van.
Elképzelhető, hogy valamennyi orosz követelés végül célt ér, vagy igazából most egy kicsit magasra helyezték a horizontot, hogy legyen miből engedni?
Igen, ez nyilvánvaló, ez a tárgyalásoknak a hagyományos menete, hogy mindegyik fél nem ott kezdje, ahova szeretne eljutni, hanem hát bizonyos fajta kompromisszum mindenképpen kell. Az biztos, hogy az oroszok nem valószínű, hogy a Krímből engednének, gyakorlatilag itt a Krímről nem is nagyon esik most már szó. Amiről szó esik, az a négy délkeleti ukrajnai megye, amelyet rendkívül az oroszok túlnyomó rész megszállás alatt tartanak. Most, hogy ezeknek a sorsa mi lesz, mi nem lesz, ugye a Minszki megállapodásnál lett volna egyfajta szerskörű autonómia, ez nem valósult meg, többek között az ukránoknak a hibájából. Tehát azoknak a területeknek a sorsa bizonyos mértékben függőben van, hogy adott esetben hol húzódnának a határok, az is függőben van. Az amerikaiak, akik végül is a fő tárgyalók, tehát azért ne tévesszen meg bennünket azt, hogy az európaiak itt összehívnak különböző tanácskozásokat. Itt alapvetően amerikai-orosz tárgyalásokról van szó, és az amerikaiak, Mike Wallace biztonsági társadalmától kezdve, J.D. Vance alelnökig azért többször kifejtették azt, hogy bizonyos fajta területi változások várhatók, hanem tartatja meg az összes területet, a háború előtti összes területet. Sőt, Trump is arra utalt, mielőtt erre a beszélgetésre sor kerülne ma, hogy hát bizonyos fajta cserékre sor kerülhet, feltétlen területi dolgokra gondolt, többek között, illetve az energiapolitikára és az erőműveknek a tulajdonjogára. Tehát ezek feltétlen meg fognak valósulni. Az, hogy Ukrajna NATO tagsága ilyen pillanatban lekerült a napirendről, ez úgy tűnik, hogy ez tény. Már a NATO főtitkár megkötte is arról beszélt, hogy Ukrajna NATO tagsága nem időszerű, az amerikaiak egyáltalán tartják időszerűnek, helyette valami fajta erős biztonsági garanciát szeretnének az ukránok kapni. De hát ugye a nagy kérdés az, hogy mi az erős biztonsági garancia, hiszen a 1994-es budapesti memorandum is papíron erős biztonsági garanciát jelentett, mégse ért túl sokat, tehát azért a mai világban ezek az aláírt szerződések annyit jelentenek, vagy annyit érnek, amennyit az adott fél be akar tartani. Tehát az oroszok azért nem mindig finnyásak, hogy minden részletet és minden szerződést betartsanak. Tehát nagyon nehéz egy olyan biztos ukrajnai garanciát adni, ami végképp kizárná Oroszország bármely jövőbeli erőszakos lépését Ukrajnával szemben. Az európaiak közgazdaság azt, hogy ezt nem nagyon tudják az amerikaiak nélkül megadni, egyszerűen azért mégiscsak meghozzák a képességeik. Tehát nagyon nehéz ezeket a kérdéseket most előre megvitatni, és hát természetesen így sok mindent még úgymond ebbe a csomagba beletesznek, azt a 300 milliárd dolláros orosz követelést, amit befagyasztottak a nyugaton. Nyilvánvalóan szó kerül itt a gáz export, nem exportról. Az amerikaiak a hajlandóak mutatkoznak, adott esetben még az északi áramlat kettőt is elreállítani, ami hát az oroszoknak lenne előnyös, hogy Ukrajna kikerülésével tudnának energiát szállítani Nyugat-Európának. Tehát nagyon-nagyon sok kérdésről szó van. Amikor arról beszélt, hogy az emberekkel, illetve a tárgyalópartnerek nem ott kezdik, ahol el szeretnének jutni, a tárgyalásoknál ilyen magas szinten kétfajta típus van. Az egyik az, amikor már gyakorlatilag az alacsonyabb szinten letárgyalt kérdéseket, a kézzegyükkel, illetve szerződéseket ellátják a vezetők, és hát egy ilyen kristálkozó látványos, és hát ilyen volt többek között mondjuk a kínai-amerikai 72, vagy ugyancsak 72-ben az orosz-amerikai. A másik típus pedig az, amikor nem nagyon tudják az alsóbb szinten ezeket a kérdéseket elintézni, és a legfelsőbb szintre viszik föl ezeket, és a két vezető az, amelyik, illetve akiknek megvan úgymond a legitimációjuk, hogy ezeket a kérdéseket ott eldöntsék, feltétlenül inkább ez utóbbi lesz most a Putin-Trump találkozón, mert egyik vezetőse olyan, hogy alsó szinten letárgyalt kérdéseket szeretnének mindössze egy látványos külsőségek mellett találni, hanem ők szeretnek inkább tárgyalni közvetlenül egymással.
Itt, ha már szóba hozta az előzetes orosz-amerikai, illetve szovjet-amerikai, vagy amerikai-szovjet tárgyalásokat, csak az jutott eszembe, hogy valahol azt olvastam, hogy az egykori pártfőtitkár Mihály Gorbacsov kiválóan beszélt angolul, mert hogy többek között egy időben a TASZ-nak, a szovjet hírügynökségnek volt a londoni tudósítója, és hát utána futott be nagyon komoly pártkarriert, ugye a folytatást meg már ismerjük, csak az jutott eszembe, ez csak egy teljesen jelentéktelen technikai részlet, hogy ilyenkor a felek, ha tudnak, akkor közvetlenül tárgyalnak egymással, vagy ezt a telefonbeszélgetést is úgy kell elképzelni, hogy tolmácsok útján?
Hát nyilván van tolmácsok útján, mert azért ilyen szinten minden szónak súlya van. Csak egy megjegyzés, erre a Gorbacsov-féle TASZ dologra nagyon tudok, de elképzelhető. Inkább pártvonalon futott a Gorbacsov, de elképzelhető ez is, hogy jól tudott angolul. Ugyanakkor viszont még ezek a vezetők akkor is, hogyha nagyon jól beszélik a másik nyelvet, általában azért biztonság kedvéért egy tolmácsot, illetve egy olyan embert magukkal visznek, aki a jegyzeteket készít. Persze mondjuk, hogy angol vagy amerikai beszél egymással, akkor nem biztos, hogy például a Macron elnök jól beszél angolul, de általában szerintem itt Tolmács a kutyán beszélnek egymással. Putyin jól beszél németül, ugye a korábbi karrierjéből adódóan Németországban állomásozott, mint KGB-s tiszt, tehát németül biztosan ő tárgyalóképes, viszont Trump nem valószínű, hogy bármi más nyelvet beszél az angolon kívül, tehát itt biztos, hogy tolmácsok lesznek a telefonbeszélgetések. Általában ezért kicsit bonyodalmasak, mert valaki elmondja a saját mondandóját, utána azt fordítják, utána a másik fél elmondja, azt is fordítják, tehát majdnem hogy kétszer annyi idő betelik az, amit hát közvetlenül tudnának megbeszélni.
Nézzük meg Ukrajnát. Ugye ennek az országnak a sorsáról fognak dönteni ugye a világpolitika nagy szereplői. Mi az ukrán álláspont? Mit lehet erről tudni?
Nyilvánvalóan az ukránok teljes mértékben amellett vannak, hogy a területeket vissza kell kapniuk. Tehát egy négyzetcentiméter területet sem akarnak elveszíteni. Az álláspontjuk az, hogy Ukrajnának joga van megválasztani, hogy milyen szövetségi rendszerhez tartozom, tehát ők teljes mértékben NATO, illetve Európai Uniós csatlakozásba gondolkoznak. Hozzá kell tenni azt, hogy igaz, hogy a NATO az, amelyik elsősorban a híres 5. cikke értelmében egy védelmi ernyőt ad a tagállamoknak, de az Európai Unió megállapodásaiba is, szerződéseiben is van egy ilyen segélynyújtási klauzula, tehát az egy kicsit puhább, mint a NATO, de akkor is egyfajta védelmet jelentene Ukrajnának. Hozzá kell tenni különben azt, hogy Ukrajna NATO tagsága, ahogy mondtam, gyakorlatilag hát most már lekerül a napirendről. Maga a NATO sem nagyon igyekszik, az amerikaiak, akik végül is döntek ebbe a kérdésbe, teljes mértékben kizárják ezt. Tehát a NATO kérdés, illetve a NATO csatlakozás, ez nem opció ilyen pillanatban. Az EU csatlakozásról szóval Ursula von der Leyen azt mondta, hogy 2030-ig akár meg lehet ez a folyamat, viszont ez óriási buktatókkal járna az EU-nak, és sokan úgy gondolják, hogy ez EU-nak a végét jelenteni, hihetetlen összegeket vinne el Ukrajna a többi tagállamtól, a mezőgazdaságát, infrastruktúrai beruházásokat, minden tönkretenne a többi országba, nem is szólva arról, hogyha ezt a biztonsági klauzulát is figyelembe veszük, akkor Ukrajna gyakorlatilag Európát